Ferences fél óra. Assisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Szeretettel köszönti Önöket, Mihály testvér.
Kedves hallgatók! Nagybőjt első hetében a Csíksomlyói Kolostorban a ferences közösségünk lelki gyakorlatot tartott, amelynek vezetője Fráter Gegő Julianus volt, aki a Szárhegyi Kolostor lakója, de hétvégeként besegít a Csíksomlyói Kegytemplom szolgálatába is. Szokásban van, hogy a lelki gyakorlat hetében három alkalommal a templomban a hívek számára is tridumot tartunk a nagybőjt első hetében egyúttal a lelki gyakorlattal. Az idei évben is így történt, és ebből a három prédikációból egyet szeretnék a kedves hallgatókkal is megosztani, hogy akik nem tudtak részt venni ezen a tridumon, akik távolabb laknak, vagy egyáltalán egy tartalmas nagybőjti prédikációt akarnak hallgatni, azok megtehessék. Így most a következő percekben szíves figyelmükbe ajánlom Julianus testvérnek a tridum alkalmával mondott második beszédét, amely arra hív bennünket, hogy a nagybőjt pusztájában gondoljuk át keresztény hivatásunkat, válasszuk újra a Krisztus követést alapvető értékként, aminek a szemszögéből minden más megváltozik, minden más átértékelődik, vagy éppen leértékelődik, hogyha erre van szükség. Hallgassák szeretettel!
Kedves testvérek! A Szent 40 nap kezdetén Jézussal kivonultunk a pusztába. Ez azt jelenti, hogy számba vesszük emberi létünk határait, melyek azok a dolgaim, amelyekben egyedül vagyok. A keleti egyház ezekben a napokban használ egy szép képet, arról énekel a liturgiában, hogy Ádám a paradicsommal szemben ülve síratja elveszett hajlékát. Síratja azt a kertet, amely neki az otthona volt, a paradicsom. Rendezett, élettel teli földterület, és a legfontosabb az, hogy Isten jelenlétében. És vele szemben ott a puszta, ahol Ádám le van ülve, síratja elveszett hajlékát, a paradicsomot. Paradicsommal szemben a puszta, ellentét a paradicsomnak, ez egy beláthatatlan, otthontalan, istentelen, műveletlen sivatag. És nagybőjt első vasárnapján hallunk arról, hogy a lélek kivezeti Jézust a pusztában. Most már ő is ott van, ahol Ádám, kivetve a paradicsomon kívülre. Kint van a pusztán. Nincs többé tehát istentelen világ, minden látszat ellenére. Elkezdődött tehát az a folyamat, amikor Isten lesz minden mindenben. Istennek a legistenibb műve az, hogy vállalja a paradicsomon kívüli állapotot. Hogy vállalja az istentelen állapotot, amely most kezdődik, és tart egészen addig, amíg a kereszten Jézus felkiált: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Na most a 40 napos pusztai létünkben hasonló tapasztalatokat élünk át, mint az Egyiptomból kivándorló nép Mózes vezetésével 40 éven át a pusztában tapasztalt. Ott 40 év volt, itt most 40 nap. Ez a 40-es szám a Szentírásban az Istennel való találkozás nagy pillanatait jelöli. És ugyanakkor a 40-es szám a próbatétel ideje is. Mert hogy a pusztai vándorlás a bukások sorozata is, a kísértések sorozata is. És Jézus most a bukásunk színhelyén győz, a kísértések színhelyén győz. A 40 év alatt ez a vándorló nép, ha valami nehézséggel találkozott, akkor Mózest, illetve Isten szavát, sőt végső soron magát Istent vonta felelősségre. Hát kezdjük mindjárt az elején. Ahogy kijutottak Egyiptomból, átmentek a Vörös-tengeren, és észrevették, hogy Egyiptom hadserege a nyomukban van, ott síránkoztak, hogy most minek kellett bennünket kihozzál Egyiptomból? Hát itt halunk meg mindegy rakásról, nyomunkban a hadsereg. És ime sikerült aztán végső soron átkelni a Vörös tengeren, ismerős a történet, a hadsereg elpusztul. Felolvassuk minden húsvéti éjszaka. És erre az egész nép, az a bizonyos választott nép egy szóval, egy hangon felkiált, hogy Alleluja, dicsőség Istennek. Ez igen. Most számomra nagy kérdés, hogy minek örülnek? A szabadításuknak-e? A saját jólétüknek-e? Vagy annak örülnek, hogy hátuk mögött az egész egyiptomi hadsereg, lovastú, szekerestű és mindenestű belényúvatt a vörös tengerbe. Alleluja, dicsőség Istennek. Na, mennek egy kicsikét, elfogy az élelem, elfogy a víz, és meg itt újra az ismert zúgolódás, a lázadás. Rájön neked egy adott pillanaton, hogy biztosról a bizonytalan életre adták a fejüket. Mert hogy a biztos az, amit most megesznek és megisznak. A biztos. Az Úr azonban mondhat ilyet olyat, a mellékelt ábra más mutat. Egyiptomban legalább volt víz. Nem egészen így van, de kicsit hasonlít ahhoz a régen a kommunizmusban a bonra adtak egy fél kenyeret meg egy tojást. Ez biztos volt, igaz, hogy szabadság nem volt, de ez megvolt. Na most aztán a posztkommunista időben látszólag hatalmas szabadság van, de annál nagyobb a bizonytalanság. Na de most érünk vissza Mózes éghez. Isten fölhívja Mózest a hegyre, hogy átadja a két kőtáblát a 10 szóval, amelyre a népnek bizalmat kellett szavaznia. És amíg odafönt a hegyen Isten beszél Mózessel, a nép odalent a völgyben aranybórjút készít. Íme az Isten. Milyen szép. Csak úgy csillog-villog. De hát ezzel a nép olyan hamar és olyan egyértelműen felrúgja az Úrra való kapcsolatot, hogy aztán ennek a helyrehozására nem létezhet könnyű megoldás. Annyira nem, hogy Isten ki akarja nyírni az egész népet. Na aztán ott van szerencsére Mózes is megvédi, hogy Uram, valahogy mégiscsak valahogy hozzuk helyre a dolgot. Mindegy, attól még a kérdés fönnáll, hogy hogyan jutunk tovább ezen a válságon? Van-e újrakezdési lehetőség? Mit lép erre Isten? Jó van, erígy, mondja Mózesnek, menj innen a néppel együtt. Biztosítelek, hogy beviszlek a tejjel mézzel folyó földre. Mindegy szállít, bár aki megint. Hát nagyszerű, ezt olcsón megúsztuk, van ígéret, van jövő, be vagyunk biztosítva, sőt, ígéretet is tett Isten, kiűzi előrünk az idegen népeket, angyalt küld előttünk. Hát mi kell még? Autópálya, egész az ígéret földjéig. Ez így mind szép és jó lenne, csak hogy az egésznek a végén van egy vessző. Kiderül persze, hogy ez még nem a vég, de van egy vessző. És folytatja egy kicsi mellékmondatocska. De én nem megyek veletek. Megígérem, mentek, elvezetek benneteket az ígéret földjére, biztosítalak, hogy minden lehetőségtek erre meglegyen, minden akadályt előzzök előletek, amit megígértem, megteszem, de én nem megyek veletek. Legyen világos. Hát azért mégiscsak hogy lehet ilyen? Ez szemétség. Lesz föld, új haza, karrier, mindehhez segítség, de Isten jelenléte nem fog velük haladni az úton. Így mondja a Szentírás, nagyon szép. Isten jelenléte nem fog velük haladni az úton. Hát erre lehetne mondani, hogy megúsztuk. Isten nem pusztított el bennünket, nem vonta vissza ígéreteit. Meg lesz mindenünk, ami szükséges ahhoz, hogy legyen jövőnk, életünk Isten nélkül. Fontos nekünk ezentúl Isten jelenléte? Beáll egy olyan pillanat, hogy én itt, Isten ott. Én itt jól vagyok, köszönöm szépen, ő is jól megvan, köszönjük szépen. És egymás nélkül köszönjük szépen, jól megvagyunk. Csak ugyan mi az értéke Isten jelenlétének életünkben? Elcserélhető-e ez az ajándék egy biztos, kiszámítható, értékekkel nagyon jól körülírható jövővel? Na hát a nép ott a pusztában meghallott ezt a kemény beszédet és gyászolni kezdett. Na most a gyász az nem más, mint Isten jelenlétének a hiánya. Ezt jelenti a gyász a Szentírásban. Isten jelenléte, szövetség, a személye sokkal fontosabb, mint a biztos jövő, amit megnyerhetnének. Elkezdnek gyászolni. Ha ekkora pofárás is kellett ahhoz, hogy összeomoljon minden, amire eddig kezdetől fogva építettek. A biztos jövő ugyanis bizonytalanná vált, labilissá. Isten jelenlétét nem lehet fölcserélni egy biztos jövőért. És mit mond a nép? Azt mondja, ha így áll a dolog, ha nem jön velünk a te orcád, akkor nem megyünk mi sehova. Inkább itt pusztulunk, de sehova nem megyünk. Így írja tehát a Szentírás, hogy ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Nagy bátorítás ez, hogy magamnak is tisztán megfogalmazhassam, hogy Uram, nélküled, jelenléted nélkül, a te közelséged nélkül nem tudok megelégedni. Áldásaiddal, adományaiddal, az eredményeimmel, állásommal, jövőmmel, szép családommal, szeretteimmel, reményteli kilátásaimmal nem vagyok megelégedve a te jelenléted nélkül. Megköszönöm munkámat, megköszönöm a családomat, hivatásomat, otthonteremtési lehetőségeimet, házasságomat. De nem elégszek meg azzal, hogy ez mind megadatott vagy megadatik, nekem te kell lesz. Mennyire átváltoznak az értékek, amelyekért úgymond rengeteg áldozatot hozunk. És akkor most újra térünk vissza a kezdetekhez, ahonnan kiindultunk. Mert hogy eredetileg az Úr arra kéri Mózest, hogy te most menj el a fáraóhoz, és mondd meg neki, hogy engedje el a népet, népemet, hogy áldozatot mutasson be nekem. Áldozatot. Na most az a szó, hogy áld, az tulajdonképpen kifejezi az áldozatnak a célját. Ugyanaz a gyök van benne. Áld, áldozat. A két szó összetartozik. Áldozatot hozok valakiért, az magyarul azt jelenti, hogy áldás vagyok az ő számára. Ma azonban kissé megváltozott a szónak az értelme. Nem divat áldozatról beszélni. Sokkal népszerűbb sikerről, eredményről, győzelemről beszélni. Azt olvassuk valahol, az újságban, a tévében halljuk, hogy bemondják, hogy valaki szerencsétlenség áldozata lett. Elvitte az árvíz. Véletlen vagy szándékos gyilkosság áldozata lett. Tulajdonképpen az áldozat az most nem más, mint veszteség, aminek önmagában semmi értelme az égvilágon. Amitől nem lesz jobb, semmi. És áldozat, amit lehetőleg igyekszek elkerülni. A valódi áldozatot viszont soha nem akarom elkerülni, hanem a valódi áldozatot mindig be akarom mutatni. És az áldozat tárgya valami nagyon értékes, a legértékesebb kell, hogy legyen. Selejtet nem vihetek áldozatul. Ahhoz, hogy a magas déva vára fölépülhessen, nem elég a verejtékes munka. Életet kellett beépíteni a falba. Életet. Az emberek nagy része kellett élén is nagyobb hangsúlyt fektet a mindennapi vagy az egzisztencia, úgymond az élet színvonalának a fenntartásához, növeléséhez. Magyarán szóval sokat dolgozik. És mégis ennek ellenére azt tapasztalni, hogy az emberek nagy része nem boldog, hogy a családi élete nem kiegyensúlyozott. Azt tapasztaljuk, hogy valami nem működik. Le kellene szállnunk az áldozat oltáráról, és életünk legyen inkább áldás. Nem elég hazavinni a pénzt, a keresetet. Nem elég hazavinni, hogyha magunkat elfelejtjük hazavinni. Pedig lehet, hogy sokkal nagyobb szükség lenne egy jó szóra, egy örelésre, meghitt pillanatokra, egyszerűen a jelenlétemre. A gyereknek ugyanis nem pusztán apának és anyának a munkájára, sikereire és teljesítményeire van szükség, hanem neki elsősorban anya és apa kell, nagybetűve. Aki nem csak arra kíváncsi, hogy fiam, lányom, hányas osztál az iskolából, hanem arra is kíváncsi, hogy mi lakik a szívedben. Minek őz? Mi az, ami fáj? A teljesítményeinket feltehetjük az áldozat oltárára, de hogyha nem várunk egymás számára áldással, hát akkor minden lépésünk veszteség. A társadalmi adottságok arra hajtanak, hogy tényleg rengeteget kell dolgozni. Csak hogy ebben az a csapda, hogy bár dolgozni, termelni megtanulunk, de élni nem. Ezt egy olyan képpel tudnám hasonlítani, hogy van egy kertész, dolgozik egész nap. De hogyha nem tudja megtenni azt, hogy kiviszed egy fotelt egyszer a kertbe, vagy széket is, kiül is, nézd, hogy milyen szép ez a kert, milyen szépen fejlődnek a vetemények, gyümölcs a fán. A másik ember fölötti uralom és a versengés helyett, mint kenyér kellene legyünk egymás számára. Nagy csütörtök este Jézus egy falat kenyérként kínálja magát apostolainak, és ettől kezdve minden nap, mindenkinek. Egy falat kenyérben rejlik az ő jelenlétének a titka. Jelen lenni valaki számára azt jelenti, hogy megosztom vele az életem. Ahogy megtöröm a kenyeret, megosztom. Ha tehát azt mondom, hogy valamire ráteszem az életem, valamire föláldozom, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy megkeresem a mindennapi kenyerem, hanem ez azt jelenti, hogy falat kenyérként vagyok jelen, áldásként szeretteim számára. Éppen úgy kell egy nyitott szív, egy kéznyújtás, egy ölelés, egy mosoly, a szeretetnek ezerféle kifejezése, mint egy falat kenyér. Amikor a mi atyánkat imádkozzuk, akkor azt kérjük, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Azt is, ami a gyomorba jut, és kérem a mennyei élő kenyeret. Minden nap a te közelségedet, Uram, a te szabadításodat, a te jelenlétedet add meg nekünk ma. Amen.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. Megmentem és megdicsőítem őt. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. Megmentem és megdicsőítem őt. Aki a magasságbelinek volt almában lakozik, a mindenható árnyékában marad. Mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom. Istenem, kiben bízom én? Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. Megmentem és megdicsőítem őt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké, amen. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. Megmentem, és megdicsőítem őt.
Kedves hallgatók, Gegő Julianus ferences atya prédikációja hangzott el, amelyet Csíksomjon a kegytemplomban mondott el Nagybőjt első hetében a Triduum alkalmával. A prédikációt követően Bíró János karnagy énekét hallották, amely a Triduum szentmiséjében hangzott el. A ferences fél óra utóbbi néhány adásában az Istennek szentelt életformáról, a szerzetességről beszéltem. Mindegyik adás végén elhangzott egy hosszabb, rövidebb tanúságtétel arról, hogy egy-egy Istennek szentelt személy miként is éli meg a szerzetesi életét, mik azok a sajátosságok, amelyek az illető rendet jellemzik. Egy korábbi adásban elhangzott Bátor Botond pálos rendi szerzetes prédikációja, amely az Istennek szentelt személyek világnapján hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban, hallották egy segítő nővér tanúságtételét, az elmúlt adásban pedig egy Clarissa nővér beszélt arról, hogy mi a legfőbb jellemzője a Clarissa rendnek, annak a közösségnek, amely a kegytemplom mellett éli mindennapjai. A mai adás végén még van annyi időnk, hogy kérem hallgassák meg László Rezső Pálos szerzetes tanúságtételét, aki jelenleg Hargita fürdőn a Pálos közösségben éli a mindennapjait Istennek szentelt életformában. Ez a tanúságtétel is az Istennek szentelt személyek világnapján hangzott el, itt a csíksomlyói kegytemplomban.
Mindig csodálom ilyenkor a Jóistent, hogy milyen kreatív tud lenni, hogy mennyire különbözőek vagyunk így rendenként, katolikusokként, és mégis egy nagy családjaként így élhetünk együtt. Ezért azt szeretném a mai tanúságtételemben én is most elsősorban kifejezni felétek, hogy hálás vagyok a Jóistennek azért is, hogy az én karakteremmel is látott bennem lehetőséget, hogy az ő Pálos családjában élhetek, szolgálhatok, és ahogy Botond atya mondotta, hálás vagyok a Pálos testvéreimért, hogy nem a Pálos rendbe tartozom, hanem velük együtt Pálosként élhetek. A Pálos rendben nekem nagyon megtetszett egyházmegyés papként az, ahogyan ők élték meg az ő szerzetesi életüket, a szemlélődő ima és a munkával egységben lehetett az életük. Egyházmegyés papként látva az ő életüket, ahogy szemlélődtek és abból a tettek következtek az életükben, a Jóistennek köszönöm, hogy voltak testvérek, akik láttak bennem fantáziát, és elhívtak, hogy együtt szolgáljuk Pálos rendként a Jóistent és népünket, és azóta azt mondhatom, rövid szerzetesi múltammal, másfél esztendőmmel, hogy most már rendben vagyunk. Kedves testvérek, a Jóisten 230 év után úgy látta, hogy Erdélyben újra akar cselekedni a Pálos renden keresztül. Újra elkezdte azt, amit Özséb atyánk régen elkezdett az 1200-as években, hogy a lobogó lángocskákat összeszedje, és együtt nagy lángként átmelegítse, átvilágítsa népünk, nemzetünknek jövőbe tekintéséjét. Ezért hálás vagyok a Jóistennek, hogy engem is kis lángocskáját magához ölelt, ebbe a családba hívott be, és hogy most már egyházmegyés papi szolgálatom után, hogy közösségként élhetem meg azt, amire Jóisten elhívott, hogy egy közösség áll a szolgálatom mögött, hogy egy közösség áll mellettem, aki formál engem, hogy amelyben formál, erről tehetek tanúságot, akár a mai alkalommal is. És hálás vagyok azért a Jóistennek, hogy bár egyházmegyés papként is jó volt őt és az ő népét szolgálni, hogy adott erőt ahhoz, hogy az egyik legnagyobb kísértést az ő segítségével és társaimmal legyőzhettük, ahogyan Botond atya szokott mondani, a jónak a legnagyobb ellensége a jobb. Köszönöm nektek, hogy a jó helyett a jobbat is választhattam, hogy segítségükkel igent mondhattam rá, és hogy így most Pálos szerzetesekként a szüzanyával együtt, egyházunk szükségeiben szolgálhatunk együtt, magyar Pálos rend tagjaiként, egy családként. Köszönöm szépen a figyelmet!
László Rezső Pálos szerzetes tanúságtételét hallották, amely eredetileg az Istennek szentelt személyek világnapján hangzott el a csíksomlyói kegytemplomban rendezett ünnepségen.
Önök a Ferences félórát hallgatták, Assisi Szent Ferenc nyomában Krisztus felé. Továbbra is hasznos időtöltést, lelkiépülést a Mária Rádióval. Köszönöm a figyelmüket, Mihály testvér, Pax et bono.
Az Erdélyi Mária Rádió adása után híreket mondunk.
Kedves hallgatóink, híreinket hallják. Mikrofonnál Hubert Katalin.